Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia, utazás a koncertek és fesztiválok világában, élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket! Miután még mindig tart a dél-afrikai motoros túrám, éppen a mai napon a dél-afrikai köztársaság területébe beágyazódott Szváziföldi Királyság területén motorozunk, így a mostani műsorban három korábban elhangzott beszélgetést hallhatnak. A műsor második felében felelevenítjük annak a két motorosnak a kalandjait, akik 300 köbcentis robogóval tették meg még a múlt év őszén a Budapest-Dakar útvonalat. Fél óra múlva pedig Kordos Szabolcs mesél az Egy város titkai trilógiájának harmadik kötetéről. Addig viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei az elmúlt napokból.
Menni, enni, turizmus és gasztronómia.
Pompás összeállítással rukkolt ki az év végén Fürdő Zsanetta, a Vilaf Budapest újságírója. A dolgozat azt veszi számba, hogy milyen fejlesztések valósultak meg, vagy indultak el 2024-ben a fővárosban. Szerencsére tavaly sem volt hiány fejlesztésekből és épületfelújításokból Budapesten, városszerte belefuthatunk felállványozott vagy hálóval eltakart épületekbe és építési darúba. Bár a Várnegyedet már nagyon régen láttuk daruk és lezárt területek nélkül, a pénzügyminisztérium épülete kívülről már elkészült. A BEM téren átadták a volt Radetzky laktanya rekonstrukcióját, és a Goldberger gyár felújítása is elindult. Bár a tavalyi év inkább a bontásokról és az építési folyamatokról szól, azért akadtak szép számmal elkészült projektek is. Nos, nézzük, mi minden történt 2024-ben Budapest életében. Folytatódott a főváros Zöld Budapest koncepciója, amelynek köszönhetően jó néhány parkkal és kisebb zöld felülettel megint gazdagabbak lettünk. Ilyen az óbudai Ulászló utcai Saroktelek nevet viselő közpark, amit a lakóközösséggel közösen alakítottak ki, és ahol ma már a kikapcsolódáshoz és a pihenéshez szükséges eszközök, valamint 2472 darab cserje és évelő várja az arra járót. Szintén a kerületben adták át a Csalit-Csatárka szabadidőparkot, amit egy korábbi Sitle rakóhelyén alakítottak ki. A 13. kerületben a Pozsonyi út északi végénél idén végre elkészült a Gabriel García Márquezről elnevezett 4000 négyzetméteres park, míg a józsefvárosi Magdolna negyedben egy korábbi parkolót alakítottak parkká, amit az első cigányprímásról, Cinka Pannáról neveztek el. Nyáron adták át a Gellért-hegy új rózsakertjét az egykori jubileumi park helyén, ami Budapest egyesítésének 150. évfordulójára készült el. Ugyan a Városháza park végleges kialakítása még zajlik, itt tavaly tavasztól már ízelítőt kaphattak a budapestiek abból, hogy mit tervez a korábbi parkoló helyén a főváros. 7000 négyzetméteren nyitott meg a Pop-up park a Károly körúton, ahol egyedi utcabútorok és növények várták az elvonulni vágyókat. Belső Erzsébetváros főtere a Klauzál tér is megújult, zöld közösségi tér lett belőle. Jó hír a gyerekeseknek, hogy a Szabadság téri játszótér felújítása is befejeződött tavaly. Persze tervekből sem volt hiány. Bejelentették a budai oldal egyetlen vizes élőhelye a mocsáros rehabilitációját, illetve egy 13 hektáros ökológikus közpark létrehozását. Az óbudai terület a már meglévő természetvédelmi részeihez kapott még 51 hektárnyi területet. Emellett a gyaloglást és a kerékpározást támogatva zöld folyosót terveznek Budafokon, a látványtervek alapján egy kellemes sétáló utca jöhet létre a Játék utca és a Városháztér környékén. Megtörtént az Üllői út fásítása és a zöldebb autómentes pesti alsó rakpart fejlesztésének engedélyezési tervei is elkészülhettek tavaly. Érdekes tervek láttak napvilágot egy 17. kerületi fejlesztésről is, a Rákospatak mentén az Elák közelében lévő területen alakíthattak ki új közösségi pontot csónakázótóval és rendezvényközponttal. Hosszú várakozás után december 1-én végre a nagyközönség számára is megnyílt a Nemzeti Atlétikai Központ stadionparkja, ahol minden korosztály megtalálja a számára megfelelő sportolási lehetőséget ingyen. A stadion fő attrakciója a panoráma futókör, ahonnan kilátás nyílik a városra és a Dunára. 2024-ben folytatódtak a főváros közlekedésbiztonsági intézkedései is, ezek közül például újabb útszakaszokon vezettek be sebességkorlátozást annak érdekében, hogy tovább csökkenjen a súlyos és halálos sérülések száma Budapesten. Így többek között az Andrássy út, a Bécsi út és a Váci út egyes szakaszain változott a sebesség. Bár csak idéntől valósul meg, de elfogadták, hogy a kutya, illetve kerékpár szállítás ingyenessé válik a fővárosi tömegközlekedési eszközökön. Emellett felújították a Margit híd északi oldalán lévő kerékpárutat, és még több gyalogos átkelőt adtak át városszerte. Műemlék épületeink helyreállítása is folytatódott, és bármennyire divat is manapság a kulisszahomlokzatok világa, azért nem minden rekonstrukciónál döntenek a teljes épület bontása és kizárólag a homlokzat megtartása mellett. Átadták Budapest egyik legszebb Lechner Ödön tervezte villáját, a Városliget közelében lévő Sipeki villát, ami ma a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének otthona. A munkálatok során visszaállították az eredeti állapotokat, így az épület a rózsaszín helyett az egykori szürke színét is visszakapta, emellett egy modern rendezvényházat is felépítettek mögötte, ahol a Braille könyvtár és a Braille nyomda is működik. Budapest modernista házai között is van jó pár, ami ma már műemlékvédelem alatt áll és felújításra szorul. Ilyen az 5 emeletes Dózsa György úti irodaház, a Liget Center Auditorium, ahová a helyreállítás és az átalakítás után az RTL hírszerkesztősége és hírstúdiója költözött. Érdekesség, hogy a szocreál időszakban ezt az épületet a dekadens nyugat elrettentő példájaként emlegették. Átadták az elmúlt évek egyik legambivalensebb projektjét, a Radecki laktanya helyén épült, annak neoreneszánsz homlokzatát megtartó Kimpton Bem Hotelt. Az 1897-ben épült laktanya homlokzatának felújítása során visszakerültek a domborművek, krémszínű lett a vakolat és pasztelszínűek az ablakok. Az Állatorvostudományi Egyetem 1880-ban átadott kampuszának 3 épületét is felújították, ennek során kívülről teljes körű műemléki rekonstrukció valósult meg, míg a belső tereket az élményközpontú oktatás követelményei alapján alakították ki. Bár még nincsen kész, de rendezvényközpontként már üzemel az egykori Kincsen palota, így egyre több kiállításon részt vehetünk már a csodaló gazdájának egykori otthonában, a Kincsen kultban. Továbbra is folynak a munkálatok az Andrássy úti Saxlehner palotában és az északi Klotild palotában. Utóbbinál jelenleg a homlokzat megtisztítása, a belső terek átalakítása és restaurálása zajlik, várhatóan idén átadják az épületet. A Steinl Imre program részeként folytatódik az igazságügyi palota és az Agrárminisztérium épületének rekonstrukciója is, és bár utóbbi műemlék, nagy részét egy mélygarázs építése miatt elbontották. Nyáron indult a Hősök tere milleniumi emlékművének felújítása is, amelynek során Gábriel arkangyal szobrát és az azt tartó oszlopot is megerősítik. Ősszel a Hotel Gellért felújítása is megindult. Az Archikon tervei alapján megvalósuló műemléki rekonstrukció mellett a szállodában 134 vendégszobát, köztük 34 lakosztályt alakítanak ki. Megkezdték Klösz Gyula egykori villájának felújítását is, a Városligeti Fasor 49. szám alatti neoklasszicista villa Nemzeti Fotóművészeti Múzeumként várja majd a látogatókat. Egy bolgár fejlesztő csapatnak köszönhetően hamarosan újjáéled a 200 éves múltra visszatekintő Goldberger gyár. És zajlik az egykori filmnyomó és angol gőzölő épületeinek felújítása, és egy részük már készen is van. Ami a fővárosi giga beruházásokat illeti, a Liget Budapest kapcsán leginkább csak parkrendezések történtek, és bár fölröppentek a hírek, hogy megépítik a Nemzeti Galéria új épületét, hivatalos bejelentés ezzel kapcsolatban még nem történt. Az Újbudán épülő Budaparton már az épületek 2/3 elkészült, és nem olyan régi hír, hogy már épül a MÁV Volán csoport új székháza is. Bár nagyon úgy tűnt, hogy a Várnegyedben tavaly megindulnak a visszaépített épületek átadásai, a befejezések az idénre csúsznak, de a sort minden bizonnyal a pénzügyminisztérium kezdi, hiszen az egykori székházának rekonstrukciója kívülről már kész. Az viszont új hír, hogy bár a palotát a pénzügyminisztériumnak szánták, valójában a belügyminisztérium fogja használni, a tárca József Attila utcai épületét valószínűleg eladják. Most még az év elején megtörténhet a Vöröskereszt egylet székházának átadása, és megkezdődött a budavári palota északi szárnyának helyreállítása is, illetve a 60-as években kialakított, lecsupaszított belső tér is visszanyerte századfordulós formáját. Már nagyon átadás közeli állapotba került a Honvéd főparancsnokság épülete, a József főhercegi palotán is folytatódtak a munkálatok, emellett újjáépítik a hozzátartozó neoreneszánsz stílusban épült egykori istállót és a palota kertet is. A Citadella munkálataihoz kapcsolódva tavaly felújították a szabadságszobrot, valamint megindult a körülötte lévő terasz új kialakítása, amely megjelenésében illeszkedni fog a Citadella megújuló külső és belső közparkjaihoz. A Kordia tavasszal jelentette be, hogy újabb városnegyed rehabilitációba kezd, ezúttal a Pesti Duna parton, az újpesti öbölnél. A tervek szerint több mint 2500 lakást építenek, valamint 100-nál is több üzletet, éttermet, sportolási lehetőséget és egy mindenki által látogatható sétányt is kialakítanak. Emellett még egy 90 000 négyzetméteres autómentes zöld terület is várja majd az ott lakókat és az arra járókat. A vízpart melletti lakónegyedek és vegyes funkciójú épületek tervezése más fejlesztőt is vonzott idén, így a Central District Lagoon City projekt mögött álló Akkor szállodaláncot is, akik Pest Erzsébetre egy egészen furcsa lagunát képzeltek el. Az Üllői úton álló Heinrich udvar még őrzött valamit a korabeli pesti hangulatból, ám a Sándi Gyula tervezte épületet hamarosan teljesen átalakítják. Az egykori keramittal burkolt udvarban és az azt lezáró két épületben hotelt és Airbnb-re alkalmas lakásokat fognak kialakítani. A műemlékvédelem alatt álló épületek fő homlokzatát megtartják, az udvar egykori hangulatát pedig felülvilágítókkal teli, de alapvetően fedett sétánnyal szeretnék megidézni. Kiderült az is, hogy a Bosnyák téren épülő Zuglói város központ valójában államigazgatási központ lesz, a 168 lakásos lakóépület, a bevásárlóközpont és a 7 iroda épület többsége már formát öltött, a luxus lakásokat magában foglaló épület elég furcsa kontrasztot mutat Zugló kertvárosi környezetével és az őstermelői piaccal. Megkezdődött a 13. és a 14. kerület határán lévő rákos rendezői terület megtisztítása és rendezése, valamint a jogcím nélküli terület használók elköltöztetése. Azonban továbbra is kérdéses, hogy az arab befektető mit tervez a területre, Budapest minden esetre igyekszik elérni, hogy egy ember léptékű, élhető zöld fejlesztés valósuljon meg. Nyáron derült ki, ki tervezi és milyen lesz a Károli Gáspár Református Egyetem Markusovszki téren felépülő, a jogász és a pszichológus képzésnek otthont adó új kampusza. A pályázatra rekordszámú koncepció érkezett, és mivel Belső Ferencváros egyetlen közparkját is magába olvasztja az új komplexum, az egyik legfontosabb kitétel volt, hogy a fejlesztés nem szoríthatja ki a pihenni vágyó ferencvárosiakat a térről, és nem sérülhet annak közpark jellege sem. Nagy port kavart ősszel, és pillanatok alatt bejárta a sajtót a hír, hogy bontják a körszállót, de ezt hivatalos források nem erősítették meg, sőt, a tulajdonos kilétéről is téves információk keringtek. Ahogy a második kerület jelezte, az épület valóban tulajdonost váltott, de nem indulhat meg semmilyen bontás a területen, mivel a Szrug György tervezte szálloda helyi védelem alatt áll. Ellenben a Pollák Mihály téren a Magyar Rádió egykori épületét elkezdték bontani még ősszel, a heves tiltakozások ellenére is, helyén a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új belvárosi kampusza épül majd föl. A biodóm helyzete is újabb fordulatot vett, a főváros ideiglenesen rendezvénytérként hasznosítja, bár továbbra sem biztos, hogy az eredeti tervek szerint valaha is elkészül, az épületen belüli építési munkák is teljesen leálltak. Az Iparművészeti Múzeum továbbra is zárva áll az Üllői úton, 2017 óta állagvédelmi beavatkozások történtek, de 2022-ben felfüggesztették a munkálatokat. A Rácz fürdő felújítása sem haladt előre, ellenben a Dandár fürdői igen, sőt a kültéri medencét és a szauna világot decemberben már újra nyitották. A volt tőzsdepalotának pedig új tulajdonosa lett, aki talán most már tényleg megkezdi az évek óta üresen álló épület felújítását. Reméljük, ezek a nagyra törő tervek idén meg is fognak valósulni. A Dining Guide oldalain olvastam két alapvetően téli édesség történetét. Az egyik a gőzgombóc, a másik pedig az olasz panettone. A gőzgombóc mindenki számára ismerős lehet, aki valaha is eltöltött már egy kis időt a sípályák melletti hüttékben, azonban már nem csupán a téli sportok közben, hanem a városi éttermekben és cukrászdákban is egyre népszerűbb, de vajon honnan ered pontosan? A gőzgombóc, vagy ahogyan az osztrákok nevezik a Germknödel, egy olyan étel, amely mélyen gyökerezik az osztrák kulináris hagyományokban. Története az osztrák vidéki élethez köthető, ahol a helyi lakosok gyakran kreatív módon használták ki a rendelkezésre álló alapanyagokat. Az étel eredeti változata egy egyszerű tésztagombóc, amely valószínűleg számos variációból alakult ki az évek során, miután a házi asszonyok hozzáadták saját, különleges ötleteiket a receptekhez. A gőzgombóc fő összetevője a kelt tészta, amely könnyű és light szerkezetű, ugyanis a klasszikus receptek szerint lisztből, élesztőből, tejfölből és egy kis sóból készül. Az élesztőnek köszönhetően a gombócok könnyedén megduzzadnak, amikor a gőzölés során elnyerik végleges méretüket. A töltelék változatos lehet, de leggyakrabban lekvár vagy mák kerül a gombócok belsejébe. A lekvár lehet sárga barack, szilva vagy megy, a desszertek tetejét pedig gyakran gazdagon borítják porcukorral, illetve cukorral kombinált vagy vajjal kevert mákkal is meg szokták szórni. Érdekesség, hogy korábban még főzték a gombócokat, azonban a hagyományos elkészítés során lassan áttértek a gőzölésre, ugyanis ez segít abban, hogy ne essen szét a tészta, tehát valamivel kéméletesebb módszerről van szó. Az ételeket gyakran ünnepek és különleges alkalmak során szolgálják fel, és a Germknödel kiváló példa arra, hogyan ötvezi az osztrák konyha a hagyományokat, a minőséget és az ízletes összetevőket egyetlen, felejthetetlen ételben. Egy másik édesség, bár mindig fogyasztható, de a karácsonyi időszakban teljesedik ki igazán, az olasz panettone, ami az olasz karácsonyi asztalok elmaradhatatlan édessége, amit már nem csupán Itáliában, hanem szerte a világban szívesen fogyasztanak az ünnepek alatt. Itthon is bőséges kínálattal sárgállik felénk a csonkagúla alakú dobozocska, de vajon honnan ered és mi a története a népszerű olasz kalácsnak? Az olasz kalács eredete egészen a középkorban nyúlik vissza, az első feljegyzések szerint Lombardia régióhoz, egészen pontosan Milánóhoz köthető. Több érdekes legenda is kering azzal kapcsolatban, hogy hogyan készültek el belőle az első adagok. Az első mi más lehetne, mint egy szerelmi történet. Az ifjú Unghetto szívét Adalgisa, a péklánya hódította meg, ám az édesapa és a család nem nézte jó szemmel a viszonyt, cseppet sem támogatták a házasságot. A fiú így elhatározta, hogy besegít a leendő apósnak a pékségben, hát ha ezzel sikerül kivívni az elismerését. Mivel szeretett volna valami váratlan dologgal előrukkolni, ezért kezdetben a vajat és cukrot keverte a kenyértészta alapanyagaiba, a következő sütésnél pedig már tojást és kandírozott citromhéjat is adott hozzá. Az így készült sütemény annyira ízletes volt, hogy hamarosan az emberek sorba álltak a pékség ajtajánál, és Unghetto különleges kenyérkéje széles körben elismert és kedvelt lett. Ezt követően természetesen már a kezdetben szőrös szívű édesapa is áldását adta a frigyre. Egy másik történet szerint egy fiatal Unghetto nevű nővér egy rendkívül szegény zárdában élt. Szerette volna társai karácsonyát megédesíteni, így a kenyérszerű recepthez cukrot, vajat, tojást és kandírozott citromhéjat adott. A panettone elkészítése időigényes és aprólékos folyamat, amely magában foglalja a finom lisztek, tojások, cukrok és a vaj gondosan összeállított keverékét. A tésztát hosszú időn át érlelik, majd hozzáadják a kandírozott gyümölcs darabokat és a mazsolát. A sütemény jellegzetes kupoláját speciális papírtokban sütik ki, ami a panettone jellegzetes formáját eredményezi. Az édesség az évek során továbbfejlődött, és ma már számos változata létezik, különböző ízesítésekkel és töltelékekkel. A panettone íze és illata az ünnepi időszakhoz kötődik, és az olasz konyha egyik büszkeségévé vált.